Ez az íge hirdetés elhangzott 1989. július 30-án. A téma Galata 4.30. Mit mond ehhez a Szentírás? Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. A témát mondtuk már, a Galata 4.30. Mit mond ehhez a Szentírás? Kérlek, gondoljatok ti is továbbra arra, hogy Isten gyümölcsözővé teszi az elvetett ígét. Hiszen megígérte, hogy nem tér vissza üresen, hanem elvégzi azt, amiért elküldte azt. És mi elhisszük, hogy Isten ezt az utolsó íge üzenetet a legfőbb célra küldte el, nevezetesen, hogy elkülönítse a mennyasszony gyülekezetet, hogy rendbe hozza, helyreigazítsa, hogy a magasat lealacsonyítsa, és az alacsonyat felemelje, a görbét kiegyenesítse, és egy jól előkészített népet mutasson be az Úrnak. Amikor Jézus Krisztus visszatér, mint vőlegény, hogy hazavigye a mennyasszonyt. És két dolog szeretnék felidézni ezzel összefüggésben. Azt, amit János látomásban látott a Pátmos szigetén, ő látta a mennyasszonyt, a bárány mennyasszonyát. És azt mondta, gyere, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Ez lett intézve hozzá. És Branham testvérnek is volt egy ilyen látomása, ő is látta a mennyasszonyt. Látta, hogy kilépett az íge ritmusa szerint egy kiegyensúlyozott lépésüdemből, aztán látta, hogy a végén visszatért ebbe az íge ritmusa szerint kiegyensúlyozott lépésüdemben. És szívből hisszük, hogy mindazok, akik a mennyasszonyhoz tartoznak, visszatérnek az íge ritmusra szerinti kiegyensúlyozott lépésütembe. Nem lehetnek különböző mennyasszonyok, különböző íge üzenetek, különböző irányzatok. Egy Úr, egy hét, egy keresztség, egy gyülekezet, mint az igazság szilárd alapja. Az első Timóteus 3.15. vers. Egy mennyasszony, Jézus Krisztus mennyasszonya, aki csak a vőlegény hangjára hallgat. Ebben a tekintetben teljes bizalommal vagyok, mert nem magamra vagyok, vagy a körülöttem lévő körülményekre tekintek, hanem valóban isteni szemszögből látom, hogy ennek a nemzedéknek a végén lesz egy folt és ránc nélküli mennyasszony, akit találkozni fog a vőlegényével. Így írta már Pál apostol is, hogy az Úr maga egy olyan gyülekezetet fog megjeleníteni magának, amelynek nincs folt és ránc rajta, megmosva a bárány vérében, megszentelve az igazság ígéje által, elpecsételve a Szent Szellemmel, mint isteni tulajdon, a testünk megváltásának napjára, amikor is ez a mullandó felölti a múlhatatlanságot, és ez a halandó a halhatatlanságot, ez a romlandó pedig a romolhatatlanságot. Isten így határozta meg, leíratta ezt az ő szavában, és így hisszük, és így is lesz. Amen, tudtok erre mondani? 100%-osan, ez igen és amen, hiszen Isten így mondta. Tegnap megkérdezett valamit tőlem Ausztriában, Salzburgban, hogy mit tartok az ózonlyukról. Mindannyian ismeritek ezt a fogalmat, és íme ez már mint az előzménye annak, ami akkor fog, az időben fog történni, amikor Isten jóvá teszi a kárt Izrael népével. Elolvastátok-e már valaha a Bibliában, hogy eljön az idő, amikor a holdnak olyan sugárzása lesz, mint a jelenlegi napnak, és hogy a napnak 7-szeres sugárzása lesz abban az időben, amikor Isten jóvá teszi a kárt Izrael népével. Kiolvasta ezt közületek? Nos, kevesen emelték fel a kezüket, csak egy-kettőt látok. Rendben, akkor hadd olvassam fel nektek, azért, hogy tudjátok, hogy megvan írva a Bibliában. És pedig az Ézsaiás próféta könyvében, csak hogy ez ne legyen ma a témánk, ez benne lesz a könyvben, és még többet is írunk majd erről. De valóban Isten ígéjében van leírva. Ézsaiás 30. fejezetében kellene lennie pontosabban a 26. vers. Ézsaiás 30. fejezet a 26. vers. És a hold fénye olyan ragyogó lesz, mint a napfény. És a napfénye 7-szer olyan ragyogó lesz, mint a 7 napfénye, abban az időben, amikor az Úr meggyógyítja, vagy bekötözi az ő népének sebét, vagy sérelmét, és begyógyítja rajtuk ejtett sebet. És ha ez most az 1000 éves birodalom felállítása előtt teljesen megvalósul, akkor képzeljétek el, mi történik, akkor ha a nap 7-szer erősebb lesz, mint ma. Mi marad akkor még hátra? Mi marad még meg? És ha a hold olyan lesz, mint ma a nap, mi legyen akkor? Meg fogjátok látni, hogy nem a hívők voltak a bolondok, akik szívből hitet tanúsítottak Isten ígéjének, hanem a világ bölcsei, azon okoskodói fognak jaj veszékelni, amikor ez a hőség áttör. Sokat kell majd elviselniük, mert kúnyt fűztek Istenből, és nevetségessé tették őt. Mennyire hálásak lehetünk, hogy hihetünk, ahogy az írás mondja. De amint mondtam, ez ma ne legyen a mi témánk. Ami az Úr nevét illeti határozottan, hogy van még némi mondani valónk a népnek, és reméljük, hogy eljön az idő, hogy ez az íke üzenet elére az egész világot. Hadd térjünk vissza röviden a 113. Zsoltárhoz. Dicsérjétek, ti az Úr szolgái, dicsérjétek az Úr nevét, magasztalva legyen az Úr neve. Szívesen elvártam volna, hogy a Biblia fordítók valamennyien kimondták volna itt ezt a nevet, hiszen mindenhol, ahol az Urat olvassuk, ott a Jáve kellene álljon. Egyszerűen tudtuk volna, hogy dicsérjétek Jávét, az Urat, aki kinyilatkoztatta magát az ő szövetséges nevében. Magasztalva legyen az Úr neve mostantól fogva mindörökké, a nap felkeltétől annak lenyugvásáig. Hiszen tudjátok, hogy az egész földön dicsérik az emberek az Urat. Itt nappal van, ott éjszaka, itt lenyugszik a napot, felkel, mindenütt dicsérik a megváltottak az Úr nevét. És akkor magasztos az Úr minden nép felett. Az ő dicsősége meghaladja, vagy felülmúlja az eget. Kicsoda hasonlítható az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban trónol, aki lenéz a mélységbe, az égbe és a földre. Letekint az emberek gyermekeire, kegyelmesen ránk tekint, hogy megáldjon minket. Isten nem áll távol a szentek összejöveteleitől, éppen ellenkezőleg, azok az ő akaratából történnek. És az Úr megígérte, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott én közöttük vagyok. Hadd higgyünk abban, hogy ma is itt van. Ma jelen van. Szeretett testvérünk Eugen Danzeisen nemrég Krefeldben felolvasta nekünk ezt az egy verset a Galatákhoz írt levél 29. verset, ahol ez áll. Mit mond ez az írás? És ez valahogy nagyon különleges volt. A kérdés azonnal felmerült. és az egyik maga után vonta a másikat. Mit mond ez az írás? Mit mond az írás a végidőről? Mit mond az írás? Mit mond az írás? Mit mond az írás? Ez a lényeg. Nem az, hogy mit mondanak az emberek, mit mond egy prédikátor, mit mondasz te, vagy mit mondok én. Mit mond ehhez az írás? Mit mond az írás a végidőkről, hogy olyan lesz, ahogyan volt Sodoma és Gomorra napjaiban? Olyan lesz, ahogyan volt Noé napjaiban? Mit mond a Szentírás a végidőről? Sok hamis próféta és hamis Krisztus fog fellépni. Mit mond a Szentírás? Eljön egy olyan idő, amikor nem fogják elviselni az egészséges tanítást. Ó, folytathatnánk a címsorokkal. Mit mond a Szentírás? Mit mond a Szentírás? Mit mond neked, és mit mond nekem? Íme meglást, elküldöm nektek Ijjést, a prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. És maga az Úr megmondta nekünk, megerősítette a Máté 17, 10 és 11. versében. És minden bizonnyal eljön először, és mindent helyreállít. Folytathatnánk, és megkérdezhetnénk, mit mond ehhez a Szentírás. És hisszük, hogy a Szentírás ebben a tekintetben is beteljesedik, hogy Isten egy éhínséget akar küldeni a földre. És abban a pontban is beteljesedik, hogy az élelem rendelkezésre lett állítva, amelyet a megfelelő időben kell kiosztani Isten házában. Folytathatnánk a kérdéssel, hogy mit mond ehhez a Szentírás. Szeretteim, szeretném ezt mindannyiunknak útra valóul adni, mert számomra személyesen nagyon fontos lett. Mit mond ehhez a Szentírás? Hogyan látja Isten a dolgot? Hiszen nem az a fontos, hogy az emberek hogyan látják, és nem az, hogy az emberek mit mondanak róla, hanem mit mond ehhez a Szentírás. Ez a lényeg. Hadd folytassuk tovább ezt a témát. Szerettem volna felolvasni a 114. Zsoltár néhány versét, hogy adjak egy rövid szövegösszefoglalást arról, ami a szívemben van. A 114. Zsoltár. Halleluja! Amikor Izrael kivonult Egyiptomból, Jákob háza az idegen nyelvű nép közül, akkor Júda lett az ő szentélye, Izrael az ő uralmi birodalma. Ma szeretnék párhuzamot vonni Izrael népének kivonulása között Mózes vezetésével és a megígért földre való bevonulás között Józsué vezetése alatt, a párhuzamot az új szövetségi gyülekezet kivonulása között annak kezdetén és a megígért földre való bevonulás között most a végen. Léteznek a Szentírásban párhuzamok, amelyek prófétai jellegűek, és amelyeket ezokból meg kell szívlelnünk, és figyelembe kell vennünk. Amikor Isten kivezette az ő népét, amikor beteljesítette az adott ígéretét, nem előtte, hanem abban a pillanatban, Júda lett az ő szent éje. A szentély, amelyben lakott, ahol felállíthatta a sátrát, ahol Mózessel beszélhetett, a természet feletti felhőből a kinyilatkoztatás sátrának bejáratánál, és ahonnan elkísérte Izrael népét. Izrael népe volt az ő uralma alatt álló terület. Már is észreveszitek, hogy itt van egy különbség Júda és Izrael között, ugyanúgy, mint a gyülekezet és a mennyasszony között is. Az egyik a másikból jön elő, vagy származik. És mi hisszük, hogy Istennek van egy szentélye itt, ezen a földön. És ez az ő kiválasztott mennyasszonya. Isten azt mondta, hogy nem ember alkotta, épületben lakozik. Azt mondja, hogy az ég az én trónom, a föld pedig lábaim zsámoja. Mindazonáltal hol lenne a nyugvó helyem, ahol lakozást vehetnék. Istennek van egy népe itt, ezen a földön, és most talán a kudarcaitokra és gyengeségeitekre pillantotok, és azt kérdezitek magatoktól, lehet-e, hogy én is ezekhez tartozhatok? És én hittel és teljes bizonyossággal mondom nektek, amennyiben mi, akik hiszünk Isten szavában, amely kinyilatkoztatás útján közvetlenül isteni parancsra lett továbbítva, ahogyan Isten megjövendőlte, ha mi, akik hiszünk ebben a kinyilatkoztatott ígében, ha mi nem lennénk azok, akkor megkérdezlek benneteket, és fel is kérlek benneteket, hogy mondjátok meg nekem, kik legyenek azok. Talán azok, akik figyelembevétel nélkül elmennek Isten, és amellett, amit most cselekszik, akik megvetik, sőt, megvetéssel tekintenek mi ránk, akik biblikusan hiszünk. Nem, a kivezetett, külön választott nép volt az, akik között Isten lakozást vett. Most az Isten kivezetett gyermekei azok, akik között a mindenható lakozást vesz, mert ott, ahol az ő ígéje be van fogadva, ahol az ő ígéje tiszteletben van tartva, ott befogadják őt, ott megtiszteltetésben részesül, ott, ahol az ő ígének helye van, ott neki is helye van, ahol az ő ígéje adja meg az irányt, ott ő adja meg az irányt. Értitek-e, miről van szó? Az íge teljességéről van szó, nem csak egy néhány példabeszédről, amelyet mindenki magára alkalmazhat valahogy, vagy kiemelhet a kontextusból. Egyszerűen arról van szó, hogy Istent igaznak és szentnek tekintsük minden cselekedeteiben. Amennyiben mi nem tiszteljük Isten természetfeletti módon visszaigazolt cselekedeteit, akkor az Isten tiszteletünk hiába való. Hiába való és eredménytelen. Aztán úgy járhatunk, mint annak idején Izrael népe, hogy belső meghatottságból zsoltárokat énekeltek ugyan, csak hogy a belső meghatottságból Isten figyelmen kívül hagyták az éneklésükkel. Az éneklésük némi közömbösséggel történt Isten iránt. Közömbösen áldoztak, közömbösen prédikáltak, és így tovább. János volt az, aki utat egyengetett az Úrnak, aki elvezette hozzá a népet. Így adott Isten ezekben a napokban egy üzenetet az ő ígéje szerint. A tanítás, a kinyilatkoztatás, a helyreigazítás, a helyesbítés, egy kivezetés a Biblia ellenes tanításokból, és egy bevezetés a bibliai tanításokba. A régi kovász, a régi hagyományok, a régi ismeretek, mindez visszamarad. Íme meglásd, minden újjá lett. És mi minden pontban megkérdezzük, mit mond ehhez a Szentírás? Mit mond a Szentírás az Istenségről? Mit mond a Szentírás a keresztségről? Hogyan kereszteltek a Szentírás szerint? Mondjátok meg nekem, mit mond a Szentírás mindezen vitatott kérdésekről, amelyek az emberek, sőt a szellemi vezetők között is vitatárgyát képezik. Levennénk-e a cipőnket, ahogy Mózes és később Józsué is tette, tiszteletből, isteni jelölt, és valóban, ahogy Ézsás próféta írja, reszketnénk-e már az ő szavára való gondolattól is, vagy remegni az ő ígéjére való gondolattól. Hagyd legyen helyreállítva bennünk ez a szent Isten félelem, hogy illő módon járulhassunk az ő színe elé, és minden szót hittel elfogadjunk azért, hogy az isteni kihatás bennünk is megvalósulhasson. Itt ennél fogva még egy kicsit tovább is megy. Zsoltár 114.3. A tenger meglátta és elmenekült, a Jordán meghátrált, a vörös tenger megfutamodott a kivonuláskor, a Jordán meghátrált a bevonuláskor, az Úr ugyanaz volt a kivonuláskor, ugyanaz volt a bevonuláskor, hiszen ő adta az ígéretet, és ő teljesítette is azt. Még a sivatag közepete is, ahol minden száraz és szegényes volt, gondoskodott arról, hogy az övei el ne vesszenek, meg ne haljanak. És amennyiben nekünk is át kell mennünk egy sivatagi vándorláson, akkor legalább hat igyunk a sziklából, az üdvösség sziklájából. Ha már ebben az időben nem is nyilvánul meg Isten hatalmas ereje, akkor se fáradjunk el, és ne szomjazzunk, hanem merítsünk örömmel vizet az üdvösség forrásaiból. Mert Isten abba is kegyelmes volt, hogy nem számította be az öveinek az ostobaságukat. Noha azt mondta, mindig tévelyegnek a szívük, és nem ismerik fel az én útaimat. A végén mégis megvolt az ő útja az ő népével, akiket tehát segített, mannával táplált, és a sziklából fakadó vízzel itatott meg. És Pál apostol azt írja az 1. Korintus 10-ben, hogy egy szellemi sziklából ittak, amely elkísérte őket, és ez a szikla Krisztus volt. Még ma is ebből a szellemi sziklából iszunk. Amint mondtam, ebben a sivatagi vándorlásban nem sok minden nyilvánult meg Isten erejéből, csodák és jelek formájában. De Isten nem hagyta cserben az ő népét, segített nekik, csillapította az éhséget és a szomjúságot is. És ugyanezt mondhatjuk mi is magunkról. Isten nem hagyott el minket, és nem mullasztott el minket ebben az elmúlt szűkös időkben sem. Megadta nekünk az ő szavát táplálékul, és szellemi itallal látott el minket. Senki sem kell, hogy elvesszen épp, ellenkezőleg minden alkalommal megerősödtünk és felfrissültünk. Nem a mi érdekünkben, hanem Isten hűségessége mi voltából. De itt ez áll, hogy a tenger látta és meghátrált, a Jordán pedig ketté vált. Vajon mit látott a tenger, és vajon kit látott a Jordán? Bizonnyal nem csak Mózest és Józsuét, ők látták az Urat, aki az ő népével volt, és őrködött az ő ígéje felett, hogy beteljesítse azt. Ugyanez fog történni most a végen is. Minden bizonnyal nem én miattam, és minden bizonnyal nem is te miattad, hanem Isten ígéje, az ő hűségessége, az ő igazságossága miatt. Isten nem hagyhatja félbe az ő munkáját, nem hagyhatja befejezetlenül, hanem tökéletességre fogja vinni azt. Hadd verjük át meg a hídat az új szövetségbe. Mi történt az elején? Nagy jelek és csodák. Meg lehetne kérdezni a leprásokat, aki az Úrhoz jött, és azt mondta, szeretnék tisztává válni. És az Úr azt felelte, ha én akarom, hogy tisztává válj. Meg lehetne kérdezni, nos, te lepra, mi volt az, amit láttál? Ki volt az, aki hatalmat gyakorolt feletted? Mit mondana a lepra? Nem azt, hogy láttam a leprást, hanem láttam az orvost, az urat, aki meggyógyította a betegeket. Ha megkérdeznénk a vakot, mit láttál te? Én tudom, mi lenne a válasza. Én bíztam az Úrban, és ő az, aki megtette. Mi történt veled, te vakság, hogy eltűntél? Mi történt te veled, te süketség, hogy eltűntél? Mi történt te veled, tenger? Mi történt te veled, te Jordán? Ki váltotta ki? És kit láttál? Kinek a hatalmát kellett megérezned? A mindenható Isten hatalmát. Szeretteim, én hiszek ebben. Amen. Köszönöm, szeretett testvérem, én is. Mindannyian teljes szívből elhisszük. De nem csak a mi Urunk esetében, hiszen megkérdezhetnénk, mi történt veletek, betegekkel, akiket Jeruzsálem utcáira fektettek, hogy megvárjátok, amíg Péter valahogy elmegy arra. Mi történt veletek, betegek? Kit láttatok? Csak Pétert láttátok? Csak az árnyékát éreztétek valahogy, ahogy elhaladt fölöttetek? Mi történt az összes beteggel? Ők a mindenható Istenbe vetették bizodalmukat, és tudták, hogyha a mindenható Isten nincs is személyesen itt ezen a földön, mégis felhasználhatja a prófétákat, az apostolokat és Isten embereit, akik által ő maga csodákat tett és tesz. Nem az emberek voltak azok, akik Isten erejét működtették, hanem azok hite, akiket Isten arra használt, hogy átéljék Istent, és minden dicsőség a mindenható tiszteletére legyen mondva. Meg lehetne kérdezni azokat, akikre Pál apostol izzadságos kendőit tették, mi történt ti veletek? Mi történt veletek? Kit láttatok, amikor megtapasztaltátok élményeiteket? Az Úr volt az, aki kinyilatkoztatta magát az ő népe között az elején. Mi történt mindezekkel együtt? Mit vagy kit láttak? Nem csak az embereket látták, hanem Isten erejét is, amely a hívőkben nyilvánvaló lett. Ugyanez volt a helyzet Branham testvér szolgálatában is. És az, amit Isten a visszaszolgáltatott üzenethordozó szolgálatán keresztül tett, azt ő meg kell, és meg is fogja tenni a visszaszolgáltatott mennyasszonyban. Ebben egyáltalán nem aggódom. Ha nekem kellene megtennem, esetleg elkezdenék aggódni és izgulni. De Isten terve már készen van, és készen is áll. Itt nem az átmeneti időszak van leírva számunkra, hanem a kivonulás és a bevonulás maga. Mindkettő az isteni ígéret alapján történt. Isten azt mondta Ábrahámnak, 400 év múlva kivezetem a te utódaidat a szolgaság földjéről. Isten ígéreteket ad és beteljesíti azokat, amikor eljön az ideje. Isten nem csak azt mondta, hogy ki fogja vezetni őket, hanem azt is mondta, hogy be fogja vezetni őket. Neked adom Kánaán földjét. Ez volt az ígéret, amely Isten szájából hangzott el. És amikor elérkezett az idő, a amikor ennek meg kellett történnie, az Úr, az élő Isten ismét jelen volt, és tevékenyen jelentkezett, beavatkozott. Hogy Isten velünk van a közidőben, azt mindannyian tudjuk, mégpedig az ő ígérete alapján, amelyet megadott nekünk. Hogy minden nap veletek leszek a világ végezetéig. Így mondta, és ez így is marad. Én hiszem, hogy igazat mondott. És itt is feltehetjük a kérdést, mit mond ehhez a Szentírás. A Szentírás azt mondja, hogy minden nap veletek vagyok a világ végezetéig. Folyamatosan fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mit mond ehhez a Szentírás. És a Szentírás beszél a felüldülés idejéről, minden dolgok helyreállításáról, a késői esőről, az Isten által végzett rövid és hatalmas műről beszél, hogy fel fog emelkedni, mint a korábbi napokban, hogy befejezze az ő munkáját. Gondoljatok csak az Ézsaiás 28-ra, Habakuk 1-5-re, néhány ígehelyre, a zsidókhoz írt levél, a rómaiakhoz írt levélre, bárhol is legyen megírva. Most nem akarjuk ezeket egyenként áttekinteni, de valójában nem csak egy vagy két bibliai idézet létezik, hanem sok bibliai idézet az Ótestamentum és az Új Testamentumban, amelyekre alapozunk. És ezeknek a bibliai idézeteknek az alapján jogosult reménységünk van Istenben, és tudjuk, hogy ő semmiképpen sem tud megtéveszteni, sőt, már az a gondolat is, hogy Isten nem tenné meg, amit mondott, egy súlyos sértés lenne. Mert aki nem hisz Istennek, az hazugnak tartja őt. Nekünk meg kell tanulnunk, hogy ne magunkra és a körülményekre tekintsünk, hanem az Úrra. Tekintsetek fel rá ti a Föld végső határai. Egyszerűen úgy van, hogy Isten az embert függővé tette magától. Képzeljétek csak el, hogy önállóan az Úr nevében úgy mindent megtehetnénk. Igen, mit mindent megtennénk akkor? Az egyik ezt, a másik amazt, mindenki tudná, mit tegyen. Mert mindenki azt akarja, hogy Isten tiszteletben legyen tartva. Mindenki azt akarja, hogy nagy dolgok történjenek, és mindenki még nagyobbakat akarna tenni. Igen, és mi történne akkor? A legnagyobb zűrzavat keletkezne nagyszerű dolgok között. Nem, az utolsó forduló másképp néz ki. Beilleszkedés és bekapcsolódás Isten akaratába és tervébe. Elcsendesedni és kitartani, hogy aztán a kegyelmi idő végén tanulni lehessünk Istenünk leghatalmasabb erődemonstrációjának. Eme kegyelmi idő végén. Nem mi vagyunk azok, akik Istennek egy szolgálatot teszünk. Isten az, aki felhasznál minket, hogy megtehesse azt, amit az ő szavában megígér. Mi csak egy része vagyunk az ő végzéseinek, csak hogy el szeretnénk jutni arra a szintre, hogy valóban azt lehessen mondani, ez Istennek egy szentélye, ez egy gyülekezet, egy összejövetel, amelyben Isten jelen van. Itt valóban nyilvánvalóvá vált, hogy ő közöttünk van. És mi hisszük, hogy eljön az az idő, amikor már nem kell azt kérdezni, hol van most már a ti istenetek, hanem el fognak jönni, hogy átéljék Istent. És én azt állítom, hogy ugyanúgy, ahogy az Úr az új szövetségi gyülekezetet fenségesen felhatalmazta, felszerelte, és szolgálatba állította. Ugyanúgy a külön választott gyülekezet is gyülekezetet is felhatalmazza, felszereli, és szolgálatba állítja, mint az élő menyasszonyát. Az ő kinyilatkoztatásának helyszínéül, hogy szolgáljanak neki. És még egyszer kérlek benneteket, higgyetek Istennek, higgyetek abban, hogy azokat a dolgok, amelyek ma még nincsenek, már is megadta, megígérte az ő igéjében. Hadd legyünk olyanok, mint Ábrahám, aki látta azt, ami még nem volt, és úgy tekintett rá, mintha már maga előtt látná. És a körülötte lévő körülményeket, amelyek ellentmondtak Isten ígéretének, azokat figyelmen kívül hagyta. És nem bogdácsolt meg a hitetlenségbe, hanem egyre erősebb és szilárdabb lett a hitben. Miért? Mert azt, aki az ígéretet adta, hűségesnek tartotta, hogy be is fogja teljesíteni azt. Most megkérdezlek benneteket, hűséges-e Isten? Amen. Amen, hogy a mennyezetnek fel kellene emelkedni az Amen-től, ami a szánkon és természetesen a szívünkből is jön elő. Hiszen ő maga azt mondja, amennyiben mi hűtlenek lennénk, ő mégis hűséges marad, mert nem tagadhatja meg önmagát. De még egy kérdésem van. És mindenki őszintén válaszoljon önmagának. Az emberi hiányosságaink ellenére, amely bennünk lehetnek, nincs-e lehorgonyozva Isten ígéje a szívünkben, a lelkünkben olyan mélyen, hogy szorosan kapcsolódunk hozzá, hogy az ő szavától képtelenség lenne elszakítani bennünket. Igaz ez? Igaz, ugye? És az az, ami valójában fontos. Hányszor kell még elmondani? Először az Izrael népe hordozta az ígéreteket magukban, és amikor eljött az ígéret beteljesedésének ideje, az ígéret átvitte őket. Én azt állítom, hogy a kinyilatkoztatott íge már egy részünket képezi, és mi egy része vagyunk az ígének. És akkor térjünk át a rómaiakhoz írt levél 8. fejezetéhez. Mi választhat el bennünket az Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami urunkban van? És amennyiben megtapasztaltuk az ő szeretetét ebben a mindent átfogó mértékben, hogy megváltott minket, megbocsájtott minden bűneinket, és megajándékozott új élettel, újjászülettünk egy élő reménységre, megnyitotta a Szentírás megértését számunkra. Mit akarunk még felsorolni? Mit kellene még megemlítenünk? Isten megismertette velünk az ő útjait, megmutatta végzéseit a mi napjainkban, és adott egy áttekintést mindazon dolgokról, ami volt, ami van, és ami lesz. És miért? Mert ő a nagy vagyok, aki volt, aki van, és aki eljön. Ő volt a múltban, ő van a jelenben, és ő lesz a jövőben. Kegyelemből pedig teljes mértékben kinyilatkoztatta nekünk az ő feltárt ígéje által a múltbeli, jelenbeli és jövőbeli üdvösséggel kapcsolatos tervét. És senkinek nem állt módjában elsajátítani, valóban minden az ölünkbe hullott. Így kell mondanom. Nem kutatásilag, nem ismeretelméletileg jutottam el ide, hanem az íge és a szellem kinyilatkoztatása révén, nem az ölembe, hanem a szívem mélyére hullott. És kezdetben, mival a kezdetben? Kezdetben val az íge, és az íge Istennél volt, és Isten volt az íge. Isten az íge, és a végén is így kell lennie. A kármeli döntés órája még el fog jönni, amelyről Branham testvér beszélt, hogy el fog jönni. Egy kihívás az összes bálpapoknak és a serapapoknak. Itt 400, ott 450. Isten egy népet hív a színhelyre, amelynek ura az egyetlen igaz élő Isten. Úgy, ahogy volt az íjés idején. Amennyiben az Úr az Isten, akkor szolgáljátok őt. A kihívásnak el kell jönnie, és el is fog jönni. A mindenható nem fog válasz nélkül hagyni minket, hanem fenségesen be fogja fejezni az ő elkezdett munkáját. Mi történt veled, te vörös tenger, hogy megfutamodtál, visszahátráltál? Mi történt te veled, Jordán, hogy ketté váltál? Mi történt mindazokkal, akiknek meg, vagy akikben megnyilvánult Isten dicsősége és hatalma? Hiszen Isten közvetlen jelenléte volt, és Isten hatalma nyilvánvalóvá lett. A történet aztán már nem csak egy ígéret volt, nem csak kimondott, vagy most már leírt íge szava, hanem élő, megtapasztalt, isteni valóság lett azok között, akik Isten cselekedeteit az adott ígéretek alapján megtapasztalták az ő napjaikban. És manapság sem számíthatunk kevesebbre. Nem csak a helyreállítás üzenete, hanem Isten helyreállított ereje és jelenléte is a hívők gyülekezetében, ahol Isten utolsó ígéretei beteljesednek, be kell teljesülniük, mert Isten maga adta őket. Őt, a mindenható Istent, aki elkezdte és be is fogja fejezni. Őt illeti a hála most és mindörökké. És még egy kéréssel zárom. Ne hagyjátok, hogy a kétség és a hitetlenség hatalmába kerítsen benneteket. Egyszeren utasítsátok vissza mindkettőt minden erővel. És ne hallgassatok a sátánra, aki már az Édenkertben is kérdőjelt állított. Vajon tényleg azt mondta Isten, meg se hallgassátok őt, és ha mégis akartok egy mondatot mondani, akkor mondjátok egyszerűen, te hazudsz, de aztán kérlek ne többet. Az ördöggel nem beszél egy hívő ember. Az ördögöt el kell utasítani, távozz tőlem, és kész, semmi más. Amennyiben valaki beszélgetésbe bocsájtkozik vele, az a legnagyobb ostobaság, amit egy hívő ember elkövethet egyáltalán. Az ördögöt hazugként kell elutasítani, visszautasítani, Istent pedig igaznak tisztelni, Isten gyermekeitől dicsőítve. Tudjuk, hogy az ördög kezdettől fogva hazug, és tudjuk, hogy Isten szava hihető. 1. János 5.20. verse. És mi az igazban, a szava hihetőben vagyunk. És az igazban vagyunk, akkor a szava hihető tanúságtétel a mi tanúságtételünk is. És aztán Isten igazságossága szól belőlünk, és mi magasztaljuk és dicsérjük az Urat, az ő nagy kegyelmért és jóságáért. Őt, az Ábrahám Istenét, az élő Istent, aki csak arra vár, hogy befejezhesse az ő munkáját. Őt illeti a dicséret és a felmagasztalás, a tisztelet és az imádat, most és mindörökkön örökké. örökké. Amen. Szeretett Uram, köszönjük, hogy Te jelen vagy. Te vagy az Isten a mennyben, és az Isten a földön. Magasztalva legyen a Te neved, a nap felkeltétől annak lenyugvásáig. Minden nép, nyelv és nemzet által, akiket a Te tulajdon népeddé nyilvánítottál, a kereszten kiontott véred által, és az ott megkötött szövetség által. A Te tulajdonoddá tetted őket. Szeretett Uram, itt vagyunk, összegyűlve a Te nevedben, hallottuk, tudomásul vettük a Te szavadat, újra meghallgattuk, amit az írás mond. Ó, légy kegyelmes, és még egyszer kegyelmez. Te megismertetted velünk a Te útaidat, és biztosan meg fogod ismertetni velünk a Te cselekedeteidet is. Mert így van megírva, hogy Mózessel megismertetted a Te útaidat, és Izrael népével a Te cselekedeteidet. A mi generációnkban is megismertetted a Te útaidat a Te prófétáddal. Kinyilatkoztatás által felfedted a titkokat. A Te népednek meg fogod mutatni a Te végzéseidet. Te egy nagy Isten vagy, ez nem kétséges. Te hívtad létezésbe az univerzumot. Te szóltál, és megtörtént. Parancsba adtál valamit, és előállt. Te vagy az Isten, a mindenható, az élő, a jelenlévő, aki az ő hatalmát azoknak bizonyítja, akik hisznek benne, és megosztatlan szívvel bíznak benne. Szeretett Uram, Te láttad a felemelt kezeket is. Te tudod, mi van a szívekben és az életben. Te ismered a kéréseket, mindent Te elődbe hozunk, és hittel hozzuk elődbe. Mert voltak éppen mindannyiunknak vannak kérései a legkülönböző szükségletekkel, kérésekkel és közben járásokkal, imádságokkal állunk elődbe, minden szentért, minden hívőért és minden leendő hívőért. Bocsásd meg a bűneinket, bűnöket, gyógyíts meg a betegeket, áld meg a Te népedet, hallgass meg az imádságainkat, és válaszolj rájuk a Te neved dicsőségére és tiszteletére. Neked, az élő Istennek, helyezzük oda a Te saját művedet. Vidd tökéletességre azt a Te népeddel és Izrael népével is. Hűséges Istenem, Te vagy az, aki elkezdted, Te vagy az, aki befejezed. Köszönöm Neked ezt az összejövetelt, a Te csodálatos szavadat. Áld meg továbbra is a Te népedet Afrikában, áld meg Oroszországban, egész Európában, az egész nagyvilágon, ajándékozz meg kegyelmes meglátogatásoddal, hogy még sokakat elérj az Isten országába vezess. Még egyszer köszönetet mondok Neked mindenért, a Jézus nevében. Amen.